Hát testvérek, Isten hozott mindenkit a szombat esti hétvégi záró alkalmunkra. Örülök, hogy Isten visszaadta hangomat, és használhatom újra a szolgálatra. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. A mi segítségünk és a hétvégi alkalmunk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Drágáim, énekeljük kezdvénekül a 42-es Zsoltárunknak az első versét. A 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik, mint a székhíves patakra a szarvas kívánkozik. Édesatyánk, mi is a Zsoltárossal együtt valljuk, hogy sóvárog a mi szívünk utánad, úgy vágyakozunk a közösségre veled és egymással a hosszú kimaradások hetei után, mint ahogyan vágyakozik a forró égővi jószág a hűs patak vizére. Istenünk, te látod azt, hogy mennyire kiéheztünk már a közösségre. Mi is úgy kérdezzük, mint a Zsoltár költő, hogy vajon mikor mehetünk mi is a te házadba, és mikor örvendezhetünk együtt a te néped seregében. Hiszük, Istenünk, hogy e járvány véleges elmúltával megajándékozol minket rövidesen ennek az örömével is. De hadd legyünk hálásak azért, hogy ilyen úton, módon is szól az ige, és eljuthat mindazokhoz, akik éhes szívvel, szomjas lélekkel vágyakoznak az igazság szavára. Jézusért kérünk, Atyánk, áld meg most hétvégi csendességünket, hálaadásunkat, hadd tudjunk visszatekinteni erre az hétre úgy, mint akiknek sok-sok megköszönni valójuk van. Köszönjük a megtartatás csodáját, köszönjük a te jelenlétedet, amit most is ígérsz és megadsz a te szent lelked közösségében. Amen. Készüljünk, drágáim, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 412-es énekünknek az első két versét. A 412-es énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, jöjj, mondjunk hála szót.
Thank you.
Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek mai üzenetét, amint ez írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, az 5. rész első 2 versében. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, az 5. rész első 2 verséből, hallgassuk figyelmes lélekkel. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Drágáim, 4-szeres örömhírt közöl Pál apostol ebben a rövid 2 versnyi üzenetben. Először is megigazultunk. Másodszor ennek nyomán békességünk van. Harmadszor van szabad menetelünk a kegyelemhez. És negyedszer dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységében. Első hallásra azt mondhatná egy nagyon reális érzékű, mai anyagi világhoz ragaszkodó és csak a láthatókra figyelő ember, hogy bizony ebből a 4-ből számomra egyik sem jelent örömhírt. De testvérek, ha egy kicsit közelebb hajolunk ez igéhez, felfedezzük annak mélységét, és bizony elismerjük azt, hogy ez nem csupán száraz dogmatikai tétel, vagy valami üres teológiai igazságnak hangzó mondat, hanem ez, ami életünknek a lényegét sűríti össze, ami keresztény életünknek, ami megmentett életünknek a lényegét sűríti össze. Testvérek, megigazulni hitáltal. Kérdezhetnénk, ez mit jelent? Sok embernek ez nem mond ma semmit. Hitáltali megigazulás. Mondhatná a mai értékre sokszor nem figyelő ember azt, hogy nekem egyéb gondjaim vannak, mint a hitáltali megigazulás. Nekem elsőrendű kérdésem az, hogy miből fizetem ki a gázszámlát, az, hogy miből tanítatom ki a gyermekeimet, az, hogy mennyire éri a nyugdíj a szélét és a hosszát, nekem az a nagy gondom, hogy mi lesz öregségemre, amikor teljesen egyedül maradok, vagy netán, amikor leesem végleg a lábamról. Testvérek, ezek valós hétköznapi gondok, mindnyájunk életében jelentkező gondok, de ezeket legyőzni, ezek fölé emelkedni, csak azt tud, aki lélekben kiegyenesedett, azaz megigazult, akinek békessége van Istennel, aki szabadon bejáratos Isten világába, és aki éppen ezért nem önmagával dicsekszik már, képességével, vagyonával, sikereivel, eredményeivel, hanem dicsekszik az Isten dicsőségének a reménységével. Dosztojevszki, a neves orosz író azt mondja, hogy amíg az ember csak annyit tud, hogy miből éljen, de nem tudja, hogy miért éljen, addig éhen fog halni akkor is, ha mindjárt csupa kenyérrel rakják is körül. Igen, testvérek, nem elég tudni azt, hogy miből éljek. Hogy mennyi a fizetésem, mennyi a nyugdíjam, hogy hogyan éri a széle hosszát. Hanem nekünk tudnunk kell azt is, hogy miért éljünk. És nyilván ezért oly fontos kérdés az, hogy hogyan találhatok rejá a kegyelemre. Luther Márton, annak idején, mint Ágoston rendi szerzetes, az ő cellájában ezzel a nagy kérdéssel ijaskodott. Hogyan találhatok egy kegyelmes Istenre? Tudjuk, hogy ennek érdekében minden emberi erőfeszítést megtett. Böjtölt, imádkozott, sőt, korvácsolta mezitelen hátát, sanyargatta magát, és nem jutott békességre. És ekkor Isten különös eszközeként az elöljárója ennek a szerzetesi közösségnek azt ajánlotta, hogy kezdje olvasni a Bibliát. Különös, hogy egy szerzetesi közösségben ez nem volt szokványos dolog. És akkor Luther elkezdte olvasni rendszeresen a Szentírást. Kutatva a sorok között is azt, hogy hogyan találhat rá a kegyelmes Istenre. És ekkor, mikor éppen a Rómaiakhoz intézett levelet olvasta, ez az ige ötlet elébe, hogy kegyelemből hitáltal. Hitáltal van megigazulás kegyelemből. És amikor ezt felfedezte, akkor ennek örömében kicsapta a cellája ajtaját, végig rohant a kolostor folyosóján, és hangosan kürtölte a társainak a nagy felfedezés hírét, megtaláltam, megtaláltam. Akárcsak az ókori Archimedes, ugye, aki felfedezte a tömeg megoradás törvényét. Vagy ahogyan olvassuk a János evangéliuma elején, amikor András megtalálta, felismerte Jézus Krisztusban a Messiást, akkor oda sietett a testvérjel Simonhoz, és hasonlóan számolt be nagy örömmel neki, hogy megtaláltuk a Messiást. Ugyanaz a görög kifejezés, a heuréka szerepel ott is az evangéliumban, mint amit kiáltott annak idején a neves görög bölcs. Igen, testvérek, amikor megtalálja az ember a kegyelmes Isten, akkor átéli a megigazulás csodáját. Annak örömét, amit átél az, aki a vádlottak padján állva hallja a fejére olvasni az ítéletet, és egyszer csak oda érkezik váratlanul, hirtelen, meglepetésszerűen valaki, és azt mondja, hogy én átvállalom ennek az embernek a büntetését, vagy kifizetem minden tartozását. Igen, ezt jelenti az, hogy megigazultunk kegyelemből, hitáltal. Azaz, nincs több tartozása. Nem terhel engem az adósság tudata. Annak idején, mikor a templomunk épült a Bulgária telepen, akkor vezettem egy listát az adósságainkkal. Mindegyre kénytelenek voltunk kölcsönös folyamodni ahhoz, hogy ne álljon le a templom építés nagy munkája, és emlékszem, hogy volt egy olyan időszak, amikor 13 felé tartoztunk pénzzel. És mindig figyeltem, hogy kinek mikor jár le a kölcsönkérési határidő azért, hogy idejében fizessen vissza, nehogy terheljen engem az adósságon túl még a törlesztés elmulasztásának a tudata is. Igen, amikor már nincs semmi tartozás. Olyan felszabadító érzés. Emlékszem arra is, amikor szenteltük a templomot, 95. június 25-én itt voltak a holland támogatóink is, akik folyamatosan segítettek a templom építésben, és megkérdezte a lelkész barátom, a holland társam, hogy na és akkor most, miután befejeztétek a nagy építkezést, mennyi a tartozásatok? Én olyan felszabadult örömmel tudtam válaszolni, hogy nincs semmi adósságunk. Hogy-hogy? Mondja, hogy közben, míg a mi templomunk itt épült, Hollandiában a támogató gyülekezetünk is épített egy új templomot, és azt mondja, hogy nekik van egy csomó adósságuk a bank felé. Hát nyilván egy bankkölcsönből gyorsabban felépítették, mint mi. De nekem olyan megnyugtató érzés volt válaszolni, hogy nincs semmi tartozásunk. Most ezt jelenti, hogy megigazultunk ingyen kegyelemből. És ezért békességünk van Istenben. Milyen nyugtalanul alszik az ember, akinek egy csomó adósság terheli a lelkét. Hogy mondja az ige? Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Ó, ezen a téren mennyi tartozásunk van mégis. Nekem, mint férnek a feleségem irányába, vagy a gyermekeim irányába, mint apának, de lehetne sorolni a példák sokaságát. Egymásra bizott minket Isten, vajon mivel tartozom a fele barátomnak? Olyan jó lenne ezeket a tartozásokat is rendszeresen kiegyenlíteni. Hogyha mai napra Isten azt várja el tőlem, hogy menjek oda és kérek bocsánatot a másiktól, akkor tegyem meg. Nem is olyan nagy dolog, mint kifizetni egy több milliós értékű adósságot. És mégis olyan nehezen tesszük meg ezt az egy-két lépést a megbékélés irányába. Békességünk van Istennel. Nincs többé károsztatás, nincs többé önvád. Azt mondja Ágoston, ugye sokszor idézik az ő híres mondását, hogy nyugtalan a mi szívünk, Uram, ami benned meg nem nyugszik. Ez a belső nyugtalanság abból származik, hogy nincs békességem Istennel, és nincs békességem emiatt a fele barátommal sem, sőt, ezért nincs békességem önmagammal sem. Jung, a neves pszichiáter, azt mondja, hogy minden 35 év feletti ember, akit eddig kezeltem, azért betegedett meg, mert elveszítette életének Istenben nyert értelmét. Érdekes, egy híres pszichiáter, kutató, tudós Istenre utal vissza, amikor keresi a betegei kezelésének a helyes módját. Így folytatja a mondatot, egyik sem gyógyult meg teljesen, amíg vissza nem nyerte az élete elveszített szellemi részét. Lám-lám, a tudomány, az orvostudomány is már rég rádöbbent arra, amit Jézus sokkal előbb már gyakorolt, hogy nem csak testi gyógyulásra volt szüksége annak az X betegnek, aki oda jött Jézushoz, hanem legtöbbször először azt mondta neki Jézus, megbocsáttattak a te bűneid, eredj el és többé ne rétkezz. És utána megkapta a testi gyógyulását is. Ugye ezt nevezi az orvos tudomány pszichoszomatikus betegségnek, vagyis lelki eredetű testi bajnak. És ezektől szeretne mentesíteni minket Isten. Ezért akar megigazítani minket, eltörölni minden tartozásunkat, és ezért akar békességével megajándékozni bennünket. Napóleon a számüzetésével a Szent Ilona szigetén Jézust a szeretet császárának nevezte. Ő, akinek a császári korona lehúlt vég a fejéről, aki számüzetésben ugye félretett állapotban volt, akinek már rég a dicsősége oda lett, azt mondja, hogy Jézus a szeretet császára. És tudjuk, hogy ez a szeretet császár 2000 éve biztosítja azt a békességet, amire szükségünk van ahhoz, hogy Istennel, fele barátommal, önmagammal békességben legyek. Ezért mondja egy Pál apostol, hogy megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Nem a magam erejéből, nem a másik erőfeszítéséből, hogy valahogy már béküljünk meg, hanem Jézus Krisztus által. Ő a nagy béke közvetítő. Aztán folytatódik a napigénk, a harmadik nagy örömér az, hogy szabad menetelünk van hitben a kegyelemhez. Szabad menetelünk hitben a kegyelemhez. Testvérek, ha valaki egy nagy eseményre, egy koncertre, egy futballmérkőzésre be akar jutni, akkor előbb megveszi a belépő jegyet. Ha pedig kifizette annak az árát, és a birtokában van a belépő jegy, akkor ő nyugodtan elmegy arra a rendezvényre, mert biztos abban, hogy beengedik az őrök a kapunál. Mert fel tudja mutatni a belépő jegyet, aminek ellenértékét előzetesen kifizette. Drágáim! Jézus Krisztus kifizette a belépő jegyünket a mennybe. Abba a kegyelmi világba, amelyik megnyílt Jézus halála árán. Ezért szakadt meg a kárpit a jeruzsálemi templomban a Jézus halála pillanatában. Ezért mondja később a zsidókhoz írt levél, hogy ő bement a mennybe útnyitóul előttünk. És ez azt jelentette, hogy azért ment be, hogy utat nyisson nekünk is, akik utána szeretnénk az ő segítségével bejutni ugyanoda, az atya kebelére, az atya jobbjára. Igen, ezt jelenti ez a szabad út. Drága testvérem, megvan-e neked ez a belépő jegyed a kegyelem világába, a menny világába, arra a nagy ünnepi nagy lakomára, ahova a Jézus vére árán léphez csak be. Ó, micsoda nagy öröm lesz. Ott együtt ünnepelni a mennyben. Ugye most a bezártság a vírusjárvány miatti karantén idején mennyire nehezen viseltük azt, hogy elzártak minket egymástól, hogy nem gyakorolhattuk a közösséget. Hogy nem ülhettünk le együtt egy ünnepi asztalhoz. Hogy nem mehettünk közösen húsvétkor úrvacsorát. Hogy nem gyülekezhettek össze a rokonok a szélszórtságból, idegenből is, ugye, úgy, ahogy szoktuk ezt gyakorolni, és együtt elfogyasztani egy ünnepi ebédet vagy vacsorát. Hogy nem tudtunk sem szülinapot megtartani, sem egyéb ünnepségeket a járvány miatt. Drága testvérek, hát ha ennyire várjunk mi földi viszonylatban arra, hogy együtt ünnepeljünk egy ünnepi terített asztalnál, akkor hogy ne sovárogna a mi megváltott lelkünk arra, hogy együtt ünnepeljünk a mennyei bárányi mennyegző. A mennyei bárány mennyegző. Igen, erre van nekünk szabad bemenetelünk Jézus Krisztus vére által. És alapigénk utolsó, negyedik örömhíre az, hogy mi dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységében. Dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységében. Itt egy olyan érdekes kifejezés áll, amiben a görög arra utal, a görög nyelv, hogy van valakinek egy birtoklevele, amit fel tud mutatni, és azzal tudja igazolni, hogy az a birtok, az a földterület az ő tulajdona. Testvérek, tudjuk, hogy a kommunista idők változása után mennyi gondot okozott a birtoklevele megszerzése, kiállítása és a zavaros birtok viszonyok rendezése. Mennyit kellett járni törvényszéket, közjegyzőt, ügyvédet, ugye, ahhoz, hogy ezek a tisztázatlan birtok viszonyok tisztázódjanak. Most lelkiértelemben tiszta a mi birtok viszonyunk, testvére. Jézus Krisztus a nevünkre írta a mennyei örökséget, a vére ára. És ez azt jelenti, hogy én a birtokában vagyok annak a mennyei tulajdonnak, amit ő szétoszt az ő gyermekei között, mint drága lelki örökséget. És ebből élünk mi már előzetesen most, békességben, szeretetben, reménységben, hitve. Mert tudom, hogy van szabad bemenetelem a kegyelemre, abba a mennyei világba, amit Jézus Krisztus vére árán nyitott meg számunkra. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük hálaadással a kegyelmet, amire van szabad bemenetelünk. Köszönjük, hogy átadtad nekünk ezt a belépő jegyet, mennyei Jézus. És köszönjük, hogy hitáltal mi birtokolhatjuk ezt, és fel is mutathatjuk. Akkor, amikor hiteles kereszténységünk világít ebben a sötét világban, akkor, amikor a békétlenség közepette mi békességben tudunk megmaradni, akkor, amikor sok reménytelen szív közepette, ami szívünk tele lehet reménységgel, akkor, amikor sok aggodalmaskodó, gyötrődő lélek körül, mi megmaradhatunk a te békességedben és nyugalmadban. Istenünk, őriz meg továbbra is minket ebben a veszélyekkel terhelt világban. Tarts meg minket a te kegyelmedben, a te szeretetedben, a te hűségedben, és könyörülj rajtunk, hogy hétköznapi kereszténységünk is egy kézzelfogható bizonyítéka legyen annak, hogy mi már megigazultunk hitáltal, hogy nekünk már békességünk van Istennel, egymással, önmagunkkal, hogy nekünk szabad bemenetelünk van a kegyelem világába, és ezért nem önmagunkkal dicsekszünk már, hanem az Isten dicsőségének a reménységével. Amen. Mondjuk el együtt, drágáim, az Úrtól tanult imád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra készülve énekeljük rá a testvérek a 487-es esti énekünket, mind a két versét. 487-es ének így kezdődik: Ó, terjeszt ki, Jézusom, oltalmazó szárnya! Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Drágáim, szeretettel kívánok mindenkinek egy csendes szombatestét, és ha Isten megtartja életünket, holnap újra találkozunk, ugyanilyen formában, online közvetítés keretében, a vasárnap délelőtti 10 órás Isten tisztelten. Szeretettel várunk mindenkit a holnapi alkalomra is. Isten velünk, viszontlátásra!